Köszöntelek szeretettel titeket az Úr Jézus Krisztus nevében. Jó újra itt van lenni, bár már a múlt héten picit beleízleltem a hazai levegőbe. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Pihenni is jó volt azért. Jó dolog érezni, amikor az embernek a szelleme, a lelke, a bense úgy megnyugszik. Így megpihem. Ugye még nem végképp fáradozásaitól nem végképp pihentem még meg. Csak egy időre. Remélem ez örömhír néhány utoknak legalább. És jó dolog azt is tapasztalni, hogy Isten kegyelme, jósága, szeretete az egyrészt megtérésre ösztönöz bennünket, másrészt pedig hálára. És egy fantasztikus biztonsággal veszik körül az életünket, Istennek a szeretete, jósága. A mai alkalommal szeretném, ha folytatnánk a legutóbbi találkozásunkkor elkezdett emberi szellemmel kapcsolatos bibliatanulmányozást, és stílszerűen itt kicsit a bánya mélyére megyünk. Itt egy ilyen bánya meleg van itt egy kicsit, de mi bányászkodunk, Isten igébe fogunk alámerülni, és ehhez megvan a megfelelő körülmény is, hogy teljesen jól érezzük magunkat, hogy ilyen bánya meleg van, és nem kell ezt sem elképzelnetek, hanem most már érezhetitek is, hogy ilyen nagyszerű munka, szolgálat és odaszállás kell az Isten igének tanulmányozásához. Halleluja! Jó dolog az, amikor Isten népe úgy csak egyszerűen be tud menni Isten jelenlétébe. Tehát ez akkor valósul meg, amikor Isten népe így bemegy Isten jelenlétébe nagyon hamar és könnyen, amikor úgy egyet akarunk. Igazán nem akarunk mi már semmit, igazán nem akarunk mi sok mindent, csak az Urat akarjuk. A jó volt, tegnap böjtöttük, imádkoztunk együtt a vezetőkkel, és ahogy elkezdtünk imádkozni, ahogy elkezdtük Isten imádni, azonnal leszállt Isten szelleme ránk. Azonnal betöltött bennünket az Úr lelke. Én csak sírtam az elején, nem is tudtam igazán még énekelni, és annyira élveztem Istennek a jelenlétet, annyira fantasztikus Istennek a jelenlétet, csodálatos Istennek a jelenléte. És azt éreztem a szellememben, hogy igazán, akik ott voltunk, mindannyian ugyanazt akartuk. Ugyanazt akartuk. És az Úrnak nem volt nehéz meglátogatni bennünket, nem kellett kiválogatni, mit akarsz? Te mit akarsz? Neked mi a bajod? Egyet akartunk, őt. És tudtuk, rá van szükségünk, és ez pont elég. Pont elég, betölti az életünket, és fantasztikus tényleg Isten jelenlétében lenni, és azt gondolom fontos, hogy mint Isten népe, Isten gyermeke és új szövetségi gyülekezet is, az Istennek a jelenlétét keressük. Nagyon egyszerűen, semmi hókuszpóki. Tényleg, azzal nyugodt szellemmel, nyugodt szívvel, azzal megadással, hogy nem kell produkálnom semmit. Nem kell kezen állni, fejen állni, nem kell nyomulni, csak egyszerűen engedni az Urat. Engedi jönni a királyt. Tudtok egy ámen mondani? Gyakoroljuk egy kicsit. Egy hallelujat. Halleluja! Nagyon jó, úgy látom, hogy nem fejtettétek el. Dicsőség az Úrnak, ez a mennyi előképzőnek a harmadik kurzusa volt. Jó. Nem egy könnyű téma az, amit most meg fogunk nézni, de annál inkább fontos és lényeges. Jó történetébe fogunk beletekinteni egy kicsit. És jó történetén keresztül és néhány másik helyen keresztül az ember szellemének megtöretésével foglalkozunk, hogy mi is ez, mi az értelme ennek, és hogyan profitálhatunk ezekből a megtöretésekből. Hőségriadó van, tehát is nyugodtan ígyatok. Jobb könyv első részén nyissátok a Bibliát, innen fogunk olvasni egy picit hosszabb igeszakaszt. Próbáljátok követni ti is a Bibliáitokban. Jobb könyve, első fejezet, új fordítású Bibliákban, akik még kevéssé járatosak, 493. oldal az Ószövetségben. Jobb könyve, első rész. Jó dolog, amikor Isten népe nem a másikat méregeti, nem egymáshoz viszonyítgatja magát, nem azt gondolod, hogy jól csinálod, nem jól csinálod, most ez ilyen vagy olyan, ilyen a haja, ilyen a dicsőítés, olyan, amolyan, ez ilyen, ezek ilyen baja van, olyan, hanem nem ezzel foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, Uram, nekem szükségem van rád. Annyira szeretlek téged, annyira szükségem van rád, annyira szomjazom rád. Ez egy olyan közeg, ahol nem tud nem kiáradni Isten szelleme. Tehát egyszerűen nem tud mit csinálni. Ki árad, szívtől szívig árad, elkezd áradni. Adja Isten, hogy tényleg ilyen szívvel tudjunk lenni együtt, és legyen ilyen, minél több ilyen tapasztalatunk, hogy áldás élet áradjon ki a mennyből az életünkre. Halleluja. Na, tehát jó könyve. Első rész. Első verstől. Élt Uzföldjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyese volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani, odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra jártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak, mert azt mondta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent a szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, azaz a vádló, ezt jelenti a neve. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelt az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jóbot. Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsa ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt mondta a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fia és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legeléztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a jókat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A kádeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat a legényeket, pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszagadta a köntösét, és megnyírta a fejét, aztán földre estve leborult, és így szólt. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkozható dolgot Isten ellen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelt az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent, és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönket tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent odaad. Nyújtsak ki a kezedet, és tedd rá a csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelt a sátánnak. Kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A sátán eltávolodott az Úr színe elől, és megverte Jobot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserédarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. Feleség ezt mondta neki, még most is kitartóan fedhetetlen vagy. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogy a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb a szájával. Amikor meghallotta Jobb három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek lakóhelyükről, a Témán Elifáz, a Suahi Bildád és a Naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvétel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszakadták köntösüket, és porszoltak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 napig és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá, egy szót sem, csak látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Végre kinyitotta Jobb a száját, és megátkozta születése napját, megszólalt Jobb, és ezt mondta, vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, amely tudta, hogy fiút fogam. Hát eddig olvasom ezt a szakaszt, és még lehetne tovább olvasni itt Jobbnak a panaszát. Sok mindent lehet mondani erről a panaszról, ami utána jön, és lehet mondani, hogy hú, Jobb így, milyen furcsa dolgokat beszél. Azt gondolom, hogy az ő helyzetében, hát nem tudom én mit csináltam volna, vagy hogy viselkedtem volna az ő állapotában, helyzetében, ami őt érte. Az előző találkozásunkban beszéltünk az emberi szellemről, és beszéltünk arról is, hogy az ember a testileg szellem hármasságának egysége, amelyet leginkább a szív, mint az életnek gyökere foglal össze, amelyből kiindul minden élet, és amelyet óvni és őrizni kell. Beszéltünk arról is, hogy az Isten lehellete, szelleme adott életet, a földből gyúrt testnek, és kettő találkozásakor jött létre az emberi lélek, amely hol a szellem befolyása alatt van, hol a test befolyása alatt van, és hajlik a világi bűnökre, kísértésekre is. Arról is beszéltünk, hogy van az emberi szellemnek jellemzője, hogy a személyiségének központja, hogy leginkább a lelkiismeret működése és a szellemhez köthető, hogy mély megérzés, intuíció működik a szellemünkben, amely nem az agyi működés, hanem egyszer megérzünk dolgokat, akár veszélyt, akár jó pozitív és jó dolgokat, és nem tudjuk belátni az agyunkat, de mégis megérezzük. Beszéltünk a személyiségben rejlő belső erőről, amely hozzátartozik a szellemünkhöz. A természetfeletti érzékelni képesség központja is a szellemünk. A természetfeletti valóságos részünk, örökkévaló részünk a szellemünk, és arról is beszéltünk, hogy nincs benne idő, ezért amikor bűncselekszik az ember, egy gyermekkorában, amit így édesanyám előtt is szép megosztottam veletek, az ugye elkíséri egészen végig, és amíg nem rendeződik, addig mindig ott marad egy fájdalom benne a bűnnel kapcsolatban, míg bocsánatot nem nyer Istentől, meg nem vallja a bűnt, és el nem rendezi, ha ez szükséges a természetes szinten is, akár az emberi kapcsolatokban is. És beszéltünk még arról, hogy különválasztható a szellem és a lélek és a test Isten igéje által. Hoztuk Jézus példáját, amikor megéhezett, hogy hogyan használta az igét, hogy megítélje a gonosz szellemi kísértést és a testi vágyat az Isten akaratától különválasztotta, hogy mi az, ami jó, hogy nem, ugye, nem csak kenyérrel az ember, hanem Istennek beszédével, ami az ő szájából származik. Szóltunk az Újszövetségben, hogy az Újszövetség a Szent Szellem szolgálata, nem a betűjé. Ugye a betűnek van egy dicsősége, az ismeretnek, a tudománynak van egy dicsőség, egy ragyogása, de a Szent Szellem által való dicsőség, az Újszövetség dicsőség egy múlhatatlan, örökké való mennyei dicsőség, egy mennyei közösség kapcsolat, hogy nem pusztán ismeret, tudomány a keresztény élet, hanem egy Szent Szellem által, és igáltal újjászületés, egy új élet, egy új kapcsolat az élő Istennel, a Szent Szellem és az ige által. Tehát az Újszövetség ezen a kapcsolaton, ezen az újjászületésen, a Szent Szellem munkája nyomán lép be az életünkbe ez a szövetség. Egy igét nem olvastam, azt most felolvasom, Júdás levele 1:18-19. Utolsó időszak keresztényeiről szól az ige nekünk, amely ezzel a hatással, amivel szembe kell néznünk, Júdás levele 1:18-19. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. ezek szakadásokat támasztanak, testi, egyébként itt pszichikai, tehát lelki emberek, akikben nincsen Szentlélek. Tehát azt mondja, hogy Isten igéje tanít bennünket arról, hogy a gyülekezetekbe beférkőznek olyanok, akik testi emberek, nem szellemi emberek, nem újjászületett emberekről van szó, hanem bizonyos ismereteket megtanultak, és amúgy pedig mindenféle tisztántalan dolgokat cselekednek, utálságokat cselekednek, és ezáltal egy képmutató életet élnek, de ezt azért tudják megtenni, mert nincs bennük Szent Szellem, aki megszomorodjon az életükben, és aki bűnné tegye a bűnt. Akiben van a Szent Szellem, annak a Szent Szellem bűnét teszi a bűnt, és világossá teszi a jót, hogy milyen döntéseket hozzon, és ad erőt is annak véghezvételére, Istennek a szelleme. Tehát Isten szellemének működése a világosság, a kijelentés, és az erőt is hozza az életünkbe, hogy meg tudjuk cselekedni azt, ami az Isten akarata. És itt értünk el ahhoz a témához, ami most következik, amin átugrottam legutóbb, az ember szellemének a megtörése. És ehhez olvastam én Jobbnak a történetét, amely azt gondolom, hogy nem egy sokat olvasott könyve a Bibliának. Tehát általában a keresztények nem ezt a könyvet szokták sokat olvasni, sokkal inkább a zsoltárokat szokták olvasni a keresztények, hogyha Példabeszélek könyvét, vagy a jó kis evangéliumokat, Pál bátorításait. Jó könyve az, amely kapcsolatban az ember olvassa, akkor óriási kérdőjelek cikáznak az elméjében, a szívében. És jó könyve, amiről beszámol, azt gondolom, hogy ami benne van, az igazán azért iratott le egy rész, hogy ezek a kérdőjelek fölmerüljenek az emberben, és bizonyosságot hordozzon Istennel kapcsolatban, és választ kapjon a kérdéseire, méghozzá az Istent félő, de mégis szenvedni kényszerű ember. Tehát aki Istent féli, de mégis szenvednie kell az életnek bizonyos szakaszában. Jobb könyvében nagyon érdekes a történet indulása, amikor azt mondja a sátánról a Biblia, hogy bement az Isten jelenlétébe, onnan már ki van rúgva egyébként azóta, és a neve Vádló, és mondja, jártam, kertem a földön. Tudjátok, a sátán, mint ordító oroszlán, szerte jár és keresi, kit nyeljen el. A sátánnak egyetlen egy nagyon fontos cél volt Jobb életével kapcsolatosan, hogy ez a Jobb teljes mértékben betöltötte az akkori teológiai nézeteket. Tehát azt mondták, hogy ha te hiszel Istenben, ha te Istenfélő ember vagy, akkor Isten áldása van rajtad. És ha beteg vagy, ha nyomorult vagy, ha szegény vagy, akkor meg bűn van az életedben, Isten nélkül élsz és átkozott vagy. Ez volt a teológia. Így gondolkodtak. Az Ószövetségi ember is egyébként erőteljesen hajlott erre az áldás gondolkodásra, és így gondolkodott. A teológiai nézet ez volt. És amikor Jobb életével kapcsolatban a sátán látja az életét, hogy istenfélő, fedhetetlen, tehát amit hisz és amit mond, azt úgy is cselekszi, akkor azt mondja a sátán, hogy hogyan lehetne kihasználni Jobbnak az áldását arra, hogy az embereket elszakítsam az Istentől. A sátánnak egyetlen egy célja van, hogy szakadékot hozzon létre az ember és az Isten között, és ezt a szakadékot a lehető legszélesebbre és a legmélyebbre ássa. Az ember lehető legmesszebb kerüljön az élő Istentől. Az ördög munkája mindig ez. És meg kell figyelni az életednek a mechanizmusait és útját. Amilyen döntéseket hozol, és amiben most vagy, abban közelebb kerülsz Istenhez, vagy távolabb kerülsz Istenhez. És ez megmutatja neked, hogy bűnben élsz, becsapott téged az ördög, vagy Isten akaratán élsz, Isten akaratában jársz, és Isten szerint volt döntéseket hoztál az életedben. Ez egyszerű, végtelen egyszerű, mert az Isten szerint volt döntések által az ember közelebb kerül Istenhez, az ő jelenlétét keresi, a bűnök, a vétkek, az Istennek idegen gondolkodásmód pedig elszakít bennünket Istentől, egy másik irányt vesz az életünk. Ez végtelen egyszerű diagnosztikai kérdés, meg lehet nézni, hogy az életem most merre tart. És akkor az életem döntései, cselekedetei is lemérhetők. Hogy amit teszek, az nem kell gondolkodni, hogy jó vagy rossz. Ha távol visz engem Istentől, akkor ne csináljam. Még akkor is, ha másnak lehet olyat csinálni, és úgy látom, hogy neki virágzik az élete. De lehet nekem már nem fér bele az életembe. És nem lehet, kész. És a sátán rafinált volt. Úgy gondolta, hogy ha Jobb életéből kiveszi az áldást, akkor Jobbot el tudja szakítani az Istentől, és az embereknek pedig azt üzeni, hogy nem jó az Istennek szolgálni, mert nem leszel áldott. És ezáltal Jobbon keresztül fejezések szerint semmit a király volt Jobb, Tehát nem zsidó volt egyébként, tehát nem Ábrám leszármazottja olyan abból a szempontból. A időszámításunk előtti második évezred vége fele élhetett, nagyságrendileg, ide lehet belőni az ő életét. És akik látták, mint király az ő életét, és látták az ő hitét, és látták, hogy érdemes követni az élő Istent, amikor látják azt, hogy követi az élő Istent, de nyomorúság van az életében, és ő igaz, akkor ezek az emberek csalódni fognak az Istenben, és nem fogják követni az Istent. Ezáltal Jób is elszakad Istentől, és az ő példája nyomán másokat is el tud szakítani Istentől. Igen, ám, csak a Jóbnak, mikor elvette az áldásokat az életéből, nem jött össze. Az első akció nem jött össze, ugyanis Jób nem az áldásokért ragaszkodott Istenhez, hanem Istenhez magához ragaszkodott, és egy őszinte Isten kereső szívű ember volt. Egy Istenfélelemre eljutott ember volt, aki valamilyen szinten megismerte az Istent. De valamilyen szintű Isten ismerete eljutott, mint Noé a maga idejében például. Egyébként Ezékiel proféta könyvében Noét, Dávidot és Jobot említi az Isten, hogyha ők jönnének is, akkor sem tudnák megmenteni a pusztulástól a népet. Tehát ebbe a kategóriába hozza az Isten, mint a hit emberét. Legalábbis ugye ide jutott el Jób. Aztán jön a második verzió, amikor bemegy a sátán, és azt mondja, hogy bőrt adnak bőrért, tehát mikor valaki egy külső csapás éri, tehát nem az ő életét éri a csapás, hanem tárgyait, és amit azt még könnyű kibírni. Tehát az még nem őt érinti. De amikor valaki a húsában érzi a csapást, valakinek az egészségét éri csapás, és szenvedés éri az ő életét személyesen, akkor meg fog tagadni téged. És azt mondta, rendben van, de az életét nem veheted el. És akkor ebben az állapotban Jób ugye elveszíti a vagyonát, elveszíti a gyerekeit, és elveszíti az egészségét, olyannyira, hogy ugye cserédarabokkal vakarja a sebeket, amely tele volt a teste sebekkel. Ráadásul még oda mennek ezek a kelekógya barátai, és gondolj bele, hogy milyen dolog az, hogy valaki ott napokig sír, jajgat melletted, és nézi, hogy kínlódsz. És egy szót se szóltak, csak néznek. Tehát gondolj bele, hogy az egész helyzet még rosszabb áll. Tehát ezek a, mondja is az igében Jób, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok ti. És jönnek, a három barátja jön a teológiával, hogy ha te átok alatt vagy, ha te beteg vagy, ha te elvesztettél mindent, akkor te bűnös vagy. És valamit nem jól csinálsz Istennel kapcsolatban. Sorba elkezdik ezek az emberek ezeket fejtegetni Jobnak aztán, amikor már beszélnek. Ebben a helyzetben azt lehet látni, hogy Jób iszonyú mélyen megsebzett lélek lesz, megsebzett szellemi ember lesz. Azt gondolom, hogy ha valamikor összetörik az embernek a szelleme, akkor Jób esetében biztos összetörik. Tehát annyira megtörté válik az ember, hogy soha többé nem lesz ugyanaz, aki volt előtte. Érdekes dolog találkozni olyan emberekkel, akik például elvesztették gyereküket, kisgyerekek, kisbabát temettek el. Azok az emberek már soha nem lesznek ugyanazok, mint voltak előtte. Vagy aki halálszájába jöttek vissza. És lehet ilyen történeteket hallani, hogy mondjuk újraélesztették, és visszajött a halálból, megmenekült az élete. Más, nem biztos, hogy megtér, nem biztos, hogy hívő ember lesz, de mégis ez a megtörtség, ami mélyen hat az életében, megváltoztatja. Nem tudom, hogy egyetértetek ezzel. Egy más hozzáállású emberi válik. Tehát másképpen beszél. Egyszerűen egy könnyebb kapcsolódni hozzá az életéhez, mert meg van törve. Tehát nem egy büszke, gőgös szellemmel találkozol, hanem megtört lélekkel, megtört szívvel találkozol. Megdöbbentő. Ismerek ilyen embereket, és tudom, hogy mi látom, hogy egy szolgáló szívű ember, és akkor látom mögötte azt, hogy elvesztette az édesanyját, aztán elvesztette az édesapját, árvaként nőtt fel, vagy nagyon sokat kell küzdeni az életben, ő nevelte a testvéreit is föl, és ebben az egész helyzetben ő annyi terhet hordozott, olyan módon megtört az ő szelleme, az ő személyisége, hogy egy kedvesebb, egy alázatosabb, egy szolgálatra készebb személyiségé vált. Nem hívőkről beszélünk még, pusztán a összetöretéseknek a hatásairól beszélek most. Tehát Jób azt gondolom, amikor tapasztalja ezeket a dolgokat, biztos nem értette ő sem. Tehát azt gondolom, Jób ezt nem értette, hogy vele mi történik, ez látszik a Jób könyvéből, az ember végigolvassa, és rászánja az időt, hogy tanulmányozza egy kicsit újra és újra. A hatodik rész, negyedik versében egy tanúságtétel van Jobnak, az ő szellemével kapcsolatosan. Beszél arról, hogy mit él át ő a szellemében, a legbenső személyiségnek legmélyebb részén. Azt mondja a hatodik rész, negyedik versében. Mert a mindenható nyilai vannak bennem. mérgüket issza a lelkem, azaz ruachom, tehát szellemem, és Isten rettentései sorban érnek engem. Tehát azt lehet látni, hogy Jób azt mondja, olyan, mintha Isten céltáblája lennék, és Isten mérgezett nyilakkal lövöldözne engem. És az ő nyilai nem csak a testemet sebezték meg, hanem olyan mélyen hatoltak, hogy a szellememet méreggel járták át, keserűséggel, szomorúsággal, fájdalommal, kétségbeeséssel, szorongással. Tehát azt mondja, hogy elárasztották a bensejét, az a méreganyag, amely úgy gondolt az Istentől, jött az életében, így gondolta. Lehet sok mindent mondani, hogy Jób azért nem volt komoly hívő, meg hogy lehetett ilyet mondani, ilyet beszélni. Azt gondolom, hogy ilyen mértékű fájdalom és csapás egyikünket sem ért még az életben. Ennek a ezred részén is kiakadunk és kikérjük magunknak. Amikor embereken keresztül jönnek ilyen fájdalmak, vagy sebek és sérülések, kikérjük magunknak, és a büszkeségünk, a gőgünk előtör belőlünk. Azt gondolom, Jób, amit átélt, ahogy beszél, nem hiszem, hogy bármikünk külön lett volna maga nemében, az ő helyében. Azt gondolom, ezzel az alázattal célszerű olvasni Jób könyvét, hogy emberileg önmagunktól nem hiszem, hogy hívők maradtunk volna. Az elején már lehet elhagytuk volna az Urat. Emberileg mondom. Mindjárt megnézzük persze a szellemi igazságát Isten szempontjából. Tehát Jób összetört, mély seb járt át, mély fájdalom járt át, és panaszkodik kétszer is, egy harmadszor is Istennek az egész helyzetéért. És azt lehetne mondani, hogy azért Isten megérthetné ezt a Jobot. Tehát azt gondolnánk, hogy jogos lenne az, hogy azt mondja, Isten megsimogatja Buksiját, bocsi, jó van, igazad van, cirkuszhoz egy kicsit, szidj össze, jó. Tehát úgy gondolnánk, hogy Isten kicsit toleránsabb lehetne Jobbal, de egyáltalán nem ezt látom a Bibliában, hogy Jobb, mikor Jobb felemeli a hangját Istennel szemben, hogy Isten ezt annyira tolerálta volna. Megdöbbent egyébként számomra ez is. A 40. fejezetben érünk oda-oda, lapoztok az első verstől, Jób könyvének 40. fejezetéhez, első vershez, amikor a Jób panaszára jön az Isten válasza, az Isten reakciója. Jób 41-től. Szólott az Úr, és ezt mondta Jobnak. Mit pellekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jób pedig felelt, és ezt mondta az Úrnak. Bizony könnyelmű voltam. Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer beszéltem, de aztán nem szólok, vagy ha kétszer, többé nem teszem. Az Úr válaszolt Jobnak a viharból, és ezt és mondta. Övess csak fel a derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te igaz lehess? Nagyon kemény szavak ezek, egyszerűen félelmetes. Tehát Jób egy istenfélő, fethetetlen életű ember volt. Ezt olvastak a Bibliában, igaz? Mégis Isten azt mondja, hogy most engem vádolsz azért, hogy magad igazold. Hogy te igaz legyél. Ezért akarsz engem bűnössé tenni? Tehát rám akarod verni ezt a balhét? Engem okoz azokért a dolgokért, amikben most benne vagy? Hogy én vagyok a hibás? Tipikus dacos keresztény hozzáállás, amikor nem úgy jönnek össze dolgok, hogy én szeretném, és elkezdünk dacolni Istennel, duccáskodunk, duzzogunk, nem olvasom Bibliát, nem fogunk imádkozni, nem fog neked szolgálni, nem fogom ezt csinálni, mit képzel az a másik? És hadd mondjam neked, Isten nem tolerálja ezt a helyzetet, és miért csodálkozol azzal, ha a másik ember sem tolerálja a testvéred például? Azt mondja neked, figyelj, így nem viselkedhetsz velem. Ez szeretetlen? Szerintem nem. Nem helyén való. A hogyha valaki átlép egy bizonyos határt az életedben, és olyan módon viselkedik veled, ahogy ezt nem tettél meg, akkor mondd meg neki, figyelj, miért okozsz engem a saját hibáid miatt? Miért akarod, hogy én térjek meg? Nem neked kéne megtérni inkább? Kemény dolog ez. Azt mondta egyszer valaki, Isten egy férfias Isten, tehát nem lágyol meg olyan könnyen a dolgokban, de nem irgalmatlan. Hadd mondjam neked, hogy az elmúlt héten beszélt Zsolt az egytalentumos emberről, és az egytalentumos embernek mi volt a szemléletmódja Istenről? Hogy? Kegyetlen. Kegyetlen. Mi lett a következmény annak, hogy ő kegyetlenül tartotta Istent? Kegyetlenül is bánt vele, és amit ő kapott, azt pedig ő is úgy kezelte. Mint hogy egy kegyetlen embertől kapott értékes dolgot kell kezelni. Elásta. Tehát itt nagyon fontos dologról van szó, hogy Jobb hogyan fog gondolkodni Istenről ebben a helyzetben. Kegyetlennek fogja látni az Istent, vagy jónak, kegyelmesnek, hűségesnek. A sátán munkája volt a csapás, ne feledd el. Tehát nem Isten adta rá betegséget. Nem Isten vette el a gyerekeit, nem Isten vette el a marháit, szamarait és tevéit. És a juhait. Pontosan a juhait. Tehát nem Isten vette el, hanem a sátán vette el. Isten megengedte a sátánnak, hogy Jobot megkísértse. Elég messzire engedte, de az életét nem engedte oda. Ne feledd, a sátánnak ezáltal egy tanú kellett Istennel szemben, hogy Isten gonosz. Tehát egy olyan tanú kellett a sátánnak, aki nem az Isten tanúja, nem a Krisztus tanúja, nem tanítvány, hanem egy tanú arra, hogy nem jó az Istennek szolgálni, nem jó az Istennek engedelmeskedni, mert Isten gonosz. És ezáltal a tanú által sokakat meg akart fertőzni a sátán Jobb környezetében. Tehát a sátán célja az volt, hogy éket verjen Isten és Jobb között. Nézzük tovább, mit olvasunk az igében. A 42. rész 4. és 5. versei. Azt mondja az Isten igéje, 42. rész 4-től 6-ig. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Ugye megváltozott Jobb hozzáállása. Mondja, hogy akkor most nem én szeretnék oktatni Istenem téged, hanem szükség van arra, hogy megértsem, mert nem értem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Gondolj bele, tehát ez Jobbnak a szíve, Jobbnak a szelleme, egy megtört szellem, és ebben a helyzetben megtér Istenhez, figyelj, Jobbnak a bűne csak annyi volt, hogy panaszkodott Istennel szemben. Ennyi bűne volt Jobbnak. Nem paráználkodott, nem hazudott, nem lopott, nem csalt, nem csalt adót, nem csapta be a másikat, nem rágalmazta a másikat a háta mögött, nem ilyeneket csinált. Egyszerűen csak panaszkodott a nyomorúsága miatt. És Isten azt mondja, nem fér bele. A szentségbe nem fér bele. Nem lehet beengedni. Ez bűn. És akkor jó találkozik az Isten, és meglátja Istent, akkor azt mondja, ez bűn. Igazad van. És Jobb ebben az állapotában megtér Istenhez, bűnbánatot tart, és megérti azt, hogy ő szellemében ott volt a büszkeség és a gőg, ami miatt ő nem tudta Istent úgy megismerni, ahogy meg lehet Istent ismerni, olyan mélységben. És tudod, az ember életét, mikor érik nyomorúság, és előjön belőle a büszkesége, az emberi büszkeség és a gőg, akkor szembesülnie kell azzal, hogy valami még távol tartja őt Istentől, vagy távol tartja őt abban az emberi kapcsolatban a másiktól. Nem enged kapcsolódni a másikhoz. A szelleme még nem megtört. Miért akarja Isten, hogy az ember szelleme megtörjön? Hogy összetörjön a szelleme. Azért, mert Isten, ahogy a mennyiben lakozik, úgy lakozik a megtörttel és a megalázott szellemű emberrel. Hát a vágyunk mi hívő emberek arra, hogy a mennyet megérintse a szellemünk. Hogy megérezzük Isten mennyei jelenlétét. Amen? Vágyunk rá, hogy megérintsen Isten bennünket. Jobb is kereste Istent a maga ismeretében, a maga hitében, a maga Isten követésében egészen messzire jutott el. Olyan messzire, hogy még a mennyben is beszéltek róla. De mégis volt a szellemében valami büszkeség és gőg, ami még távol tartotta attól őt, hogy úgy találkozzon az Istennel, mint a mennyben lévő Istennel. Tehát elképesztő a Biblia, amit kijelent. Azt mondja, Isten, hogy a mennyben lakozik és trónol és uralkodik, úgy lakozik egyedül a földön a megalázott és megtört szellemi emberre. És senki másra nem tud olyan módon lakozni az Isten, mint ahogy a mennyben lakozik, csak a megtört szellemi emberrel. És nézd meg az Istenek embereit, hogy miken mennek keresztül az életükben, míg eljutnak oda, ahová számunkra példává lettek. És most azt mondjuk, olyanok akarunk lenni, mint ők. Úgy akarunk imádkozni, mint Dávid. Úgy akarunk dicsőíteni, mint Dávid. Úgy akarunk prédikálni, mint Pál apostol. Úgy akarunk szenvedni Krisztusért, mint Péter, hogy hálás volt azért, hogy megverték Jézusért. Igaz? A keresztényeknek vágyak van arra, hogy ilyen módon járjanak az Úrban. És amikor rosszul néz a másik, megsértődök. Még nem is ilyen csapások érnek engem, hanem csak a másik beszólt egy szót, és már megsértődöm. Milyen büszkeség, és milyen gőg lakozik az ember szellemében, amikor így reagál. Hol vagyunk még Jobbhoz? És Jobb is nem volt eléggé megtört szelleme ahhoz, hogy amit Isten adni akart neki magából, át tudja venni. Nem tudta. És nézd meg az ördög mesterkedését. Az ördög el akarta választani Jobbot Istentől. Az ördög el akarta választani Jobb környezetét Istentől. És mi történik? Isten pedig még mélyebben magához vonja, és megért a három barátja is valamit Istenről, mert ennek az embereket imádkozni azért, hogy ők megmeneküljenek. És akkor ez imádkozott, Isten megkönnyült az életükön is. Kinyílt nekik valami. Istennek kapcsolatban a barátainak is. Hogy érdemes az Úrnak szolgálni. És aztán Isten áldása visszatér Jobb életére, mind a vagyonára, mind a család életére. Gyermekei lesznek, és a vagyona is többszöröse lesz. Azt hiszem, hétszerese lesz, ha jól emlékszem, igaz? Ki emlékszik rá? Na, majd számoljátok meg. Hát a többszöröse ez a lényeg. Menjünk tovább. Tehát hírből hallottam róla, hogy Jobb megérti ebben az egész szituációban azt, amikor Isten ez a párbeszéd lezajlik, hogy ő valamit ismert az Istenből. És az nagyszerű volt. Tehát nem rossz dolog volt Jobbnak az élete. Nem lehet azt mondani, hogy egy bűnös életet élt, vagy ilyen pusztán vallásos ember volt. Nem erről van szó. Eljutott egy Isten ismeretre, egy szintjére Isten ismeretnek, és úgy gondolta, hogy ennyi. És tudod, nem lehet. És lehet, hogy bensejében volt egy keresés. És ezt már megirigyelte a sátán tőle, el akarta szakítani Istentől, de mivel Jobb a szellemében egy szükséget élt át, és tudod, ez a hívő embernek, a újjászületett embernek az ismérve. Az újjászületett ember, amikor nyomorúságba kerül, akkor nem elmenekül Istentől, hanem figyeld meg magadat. Amikor mély nyomorúságba kerülsz, akkor mit fogsz csinálni? Elkezded keresni Istennek a szabadítását. Olyan buzgón keresed Isten szabadítását, amilyen buzgón nem kerested, mikor jól voltál. Így van? És a nyomorúságban milyen közelségét lehet megtapasztalni Istennek? Átéltétek már? Milyen közel jön Isten a megtört szívű, a megtört szellemi emberhez, amikor úgy tudok lenni Istenet, hogy könyörgöm és várom a szabadítását. Amikor ebben a helyzetben elérkezel, amikor megérkezik hozzád Istennek a jelenléte ebben a megtörtségedben, akkor elkezdesz hálás lenni azért, hogy átmentél ezen. Mert soha nem érhetted volna át Istennek ezt a jelenlétét, ha úgy maradsz, mint a nyomorúság előtt voltál. Így van? Ez csak szellemi ember érti meg. A lelki és testi ember ezt nem érti meg, mert bolondságnak tartja. Bolondság! Nem arról beszélek, hogy most indítunk egy új szektát, új remény, öngyötrő, mazoista keresztény közösség, de szó nincs erről. Nem erről van szó, hogy én mondjuk keresném a szenvedést. Jobb se kereste, hát neki esze ágába se volt, hogy ő, neki meghaljanak a gyerekei, elvigyék mindenét, és beteg legyen, hát nem akart ő beteg lenni, nem akart ő ezt a nyomorúságot átélni, ezt ágába sírott, tehát normális ember nem akar szenvedni. Nem erről szól a történet, hogy holnaptól írjuk be, jegyzetfizetbe, csütörtökön osszuk ki, ki mit imádkozik, hogy szenvedjen. Szó nincs erről, nem erről van szó. Az életben jönnek nehézségek enélkül is. Találkozunk olyan szituációkkal, amikor szenvedés jön az életünkre. És ha te újjászületett hívő ember vagy, akkor a szenvedés az életedben átfordul áldássá. Majd dicséretünk is ilyen, de nem idézek énekeket. Tehát átfordul egy áldással te életedben, te szellemedben. Tudok el egy ámen mondani? És gondolj bele, milyen hálás, én annyira hálás, tehát emlékszem azokra a szituációkra, amikor kilátástalanság és sötétség volt, és akkor mentem az Úrhoz, kerestem őt, és megjelent az Úr ebben nyomorúságban, beszélgetett velem, mint egy jobban beszélgetett Isten. Ő mondta, hogy ez térje meg, barátom, ebből, ez butaság, hagyjad már, ez jó dolog, nézd csak, ezt mondom. És akkor annyira jó ezek a találkozások Istennel, tényleg annyira mélyek, amit amúgy nem él át az ember máskor. Furcsa ez. És ezek persze a találkozások már érleltek valamit a szellemünkben azzal kapcsolatban, hogy kicsoda az Isten. Tehát már ezekkel a találkozásokkal Istent jobban megismertük, mélyebben megértettük. De ha azon a szinten vagyunk, hogy attól is kiakadunk, hogy rosszul néz rám Attila, most nem néz rám rosszul, csak kiakadok rajta, hogy miért nézett így rám, biztos nem szeret. Érzed? Tehát akkor még biztos, hogy van szüksége arra, hogy a szellemedben megtört séget élj át. Mert még büszke vagy. Gőgös a szellemed. Még magadat különnek tartod a másiknál. Büszke vagy. Jogot formálsz dolgokra az életedben. Úgy gondolod, neked ez jár. Nem jó. Ez távoltat. Azért nem jó, mert távoltat Istentől. Te távoltat Istennek a megtapasztalásától. Az ember szelleme az Isten kezében van jó helyen. Tehát nézd meg, halleluja, Jobb a szellemét ebben a megtörtségben le tudta tenni az Isten kezébe. Oda tudta tenni az egész lényét Isten kezébe. És nem csalódott Istenben. A sátán pedig nézte, hogy hogy turbékolnak ezek. Bosszankorodott, emésztette a méreg, halleluja. Annyit dolgozott az ügyön, és ezek jobban szeretik egymást, mint valaha. Hát ez kész, kiakadt rajta, nem gondolta. A gonoszság ezt nem tudja belátni. Tehát a gonoszságból gonoszság származik. Tehát a gonoszság abba tud gondolkodni, a gonoszságért, rosszért, abba gonoszság jön ki. Tehát ha megütnek jobb felől, üsd vissza bal felől, meg jobb felől is. Ha kiszúrták egyik szemet, szúrt ki mind a kettőt. Ez a törvény, hogy gonoszsággal, gonoszsággal fizes meg. De az Isten kegyelme és szeretete teljesen másképpen működik. A gonoszságot, a rossz dolgot Isten átfordítja egy áldással az ember életében. Szerintem az ördög ezt azóta se érti. Ez biztos, tuti. Azért, mert csinálja még azóta is. Tehát nem érti. Tehát annyira korlátolt szellemileg, hogy ez nem tud ebbe belátni. Tehát ő ezt nem képes fölfogni. Tehát hogy lehet, hogy valaki így ragaszkodik valakihez? Ő ezt nem képes felfogni. A Zsoltárok 31. rész 5. és 6. versét alapoztok. Zsoltárok 31. 5-6. Ismert igék ezek az új szövetségből is. Dávid Zsoltára. Szabadíts ki a halálból, a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem. Mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, azaz ruhámat, tehát szellememet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Istenem. Dávid profétikusan szólja 1000 évvel korábban a Krisztus kereszten elmondott szavait. Atyám, kezedbe teszem le szellememet, ugye? Ezt mondja Jézus a kereszten, és lelkét, szellemét kilehelve meghalt, azt mondja a Biblia. Tehát Dávid a nyomorúságban azt mondja, hogy ebben a megtörtségben hozzád menekülök, ebben a nyomorúságban, a nehézségben, üldözésben hozzád menekülök, és én szellememet biztonságba helyezem a te kezedbe. A Lukács 23:46-ban ugye olvasok, ezt föl lehet írnotok, ekkor Jézus hangosan felkiáltott, és ezt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én szellememet, és ezt mondva, meghalt. Nézzük Jézust. Jézus Krisztusra azt mondja a Biblia, A Zsidó 5:9-10-ben, amelyet én többször idéztem már, számomra nagyon, tehát annyi magas ez az ige, hogy mint kecskének az eperfa szokták mondani, de ez tényleg az emberi elmével ezt ugye nem nagyon lehet befogni és megérteni, hogy jól lehet a fiú szenvedéseiből megtanult az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazoknak, akik benne hisznek. Tehát mi? A fiú szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet? Vagy ezek által a szenvedéseken keresztül mutatkozott meg az ő hűsége és engedelmessége? És ezek tették őt tökéletessé? Hogy van ez? Nem volt tökéletes Jézus Krisztus? Hát nem Istentől fogant? És csak féltestvérei voltak, ugye Máriáról a többiek? Hogy van ez? A Biblia enged a Jelenések könyvében bepillantanunk a mennybe. És amikor János apostol meglátja Jézus Krisztust, akkor megállapít valamit. Mond? Azt mondja, olyan, mint akit megöltek. Tehát a názareti Jézus Krisztus ezek által a nyomorúság és szenvedések által, amelyben nem csak a teste tört össze Jézusnak. Tehát a Getsemáné kerttől a Golgota gyötrelméig az ő szelleme is végtelen módon összetörés megtört. Tehát ő testében és szellemében összetört. És ez az összetöretése Jézus Krisztusnak teszi őt tökéletessé arra, hogy meg tudjon indulni minden nyomorúságon, amely ezen a földön bárkit is érhet. És ezt a megtörtséget, mire a szellemében volt ez a megtöretés, egészen hordozza a mennyei dicsőségében. Így azok a formálódások, amelyet a szellemedben történnek a földön, és megtörtségek, már kezdik kiformálni a te mennyei arcodat. Tehát kezd kiformálni az, akiért a mennyországban leszel. Kérdésem az, hogy vannak olyan dolgaid most, amik nem férnek be mennyország szűk kapuján. Kérem, emelje fel a kezét, akinek nincsenek ilyen dolgai. Tehát még egy tökéletes halott sincs itt. Érzed? Jézus Krisztus a szenvedéseiben tökéletessé vált arra, hogy meg tudjon indulni minden ember nyomorúságán. És ahogy mondtam nektek az emberekről, akik a szellemükben megtörtséget élnek át, hogy milyen könnyen kapcsolódnak a másikhoz, és mennyire egy szolgálóbb személyiség, egy szolgálóbb szívű ember, gondolj bele, Jézus Krisztus a végéig elment. Tehát addig ment el, ameddig nekünk soha nem kell eljutni, amit ő átélt, és ezek által, a megtöretések által lett tökéletessé, hogy megszerezze az üdvösséget nekünk, bukdácsoló, bűnre hajlandó, kegyelemre szorult embereknek. És lett alkalmassá arra, hogy amikor imádkozol a legmélyebb nyomorúságban, akkor közel érzed magadhoz a názáreti Jézus Krisztust. Miért? Mert nem tudsz vigasztalni olyan embert, aki abban valamiben még nem voltál benne. Nagyon kedvesen tudsz vele beszélni, és a lehető legmesszebb menőkig szeretetedet próbálhatod ráönteni, de nem tudsz vele együtt érezni, mert nem voltál sose abban a helyzetben, mint ő. Így van? Nem tudod, hogy mi megy keresztül. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus annyira közel tud menni a nyomorultságban lévőkhöz, a szükségben lévőkhöz, mert ő mindenben meg tud érteni téged. Tehát kapcsolni tudod a szellemedhez, az ő szellemével, mert átjárja az, amit elvesztettél, ami fáj, ami kérdés, ami szükség. Képben vagytok? Itt vagytok? Tehát így lett ő tökéletessé. És a szellemében való változások, tapasztalatok, fájdalmak, komoly átmenetelnek a képe ott van a mennyben. És János megismeri. Ott voltam a kereszten. Ott volt a keresztnél, ott voltam, amikor szenvedett. Figyeltem, amikor vitték, és szaggatták a hátát, és láttam. Hallottam, hogy imádkozik. És ha megláttam dicsősége teljében, tele volt irgalommal. Szentség volt, hatalmas volt, de ami kiárad belőle, az reménység volt. És ezért mondom, hogy a mennyország reménységéről szól a jelenések könyve. Nem az ítéletről szól a jelenések könyve. Hanem a hívőknek szól, hogy bátorodjon a szívünk, hogy amikor Jézus Krisztus meglátod, akkor azt fogod látni, hogy ő tele van irgalommal, a te megtölt szellemedet látva, a te istenkereső, sokszor bukdácsoló, de mégis hozzá, ott mindig vissza, oda menő, és életedet. És ez árad Jézus Krisztusból, és amikor meglátja János, akkor azt mondja, hogy az jut eszébe, ez olyan, mint akik megöltek, akit átszegeztek. Olyan. Ebben a szellemi testben, hogy ami kiárad Jézus Krisztusból, és ahogy ő megjelenik. És azt tudom neked mondani, hogy a megtölt szellemű emberek közelében jó lenni. Ezek az emberekhez könnyű kapcsolódni. Ezek az emberekkel nem nehéz bűnt rendezni. Mert mielőtt te bűnt rendeznél, ő már vallja bűneit meg előtted. És le vagy döbbenve, hogy 80-valány éves, és amikor imádkozol, egyből azzal kezdi, Uram, tisztátlan volt a gondolatom, megharagudtam, bocsáss meg nekem, én nem akarok ilyen hordozni a szívem, mert tisztíts meg engem. És le vagy döbbenve, hogy te alig mehetsz ilyen őszinte lenni mások előtt, hogy mindent kitárogassál, és megnyíljál. Ő meg teljesen természetes módon annyira Istennek a megtörtségében van, ebben a megtört szellemben van, hogy kegyelemből él. És ez nem titkolja. És ezeket az embereket tudja Isten használni ezért. Mert nem nyomulnak a saját szellemükkel annyira, hogy mutassanak valamit, akik nem. Nincs bennük félelem, mert nem titkolnak semmit. És nem idegesek, amikor Istennel kapcsolatban kell valamit tenni, végezni, mert átengedték az életüket, a szellemüket az Isten kezébe. Le tudják tenni az életüknek szituációban, szakaszaiban Isten kezébe a szellemüket, az életüket. Így van? És ezért van az, hogy ezek az érettebb személyiségű, érettebb szellemi emberek hát olyan egyszerűen beszélnek, hogy már-már megdöbbentő. Mégis, amikor tapasztalod a hatását az életedbe, egyszerűen vagy képedve. Hogy olyan egyszerű dolgokat mondott, de mégis, mikor meghallgatod, akkor is olyan hatással rád, hogy elképesztő. Ez csak azért van, mert a szellemével tud kapcsolódni a tiédhez. Mert minden, amiben vagy, ő nem úgy van rá, hogy a Frankie Goes to the Hollywood, és ő a szuperszonikus hívő ember, aki ő a csúcs, és akkor megintheted a köntöse galériát, és akkor te már kenet árad rád, hanem olyan ember, aki átengedi Krisztus magán. Át tud áradni rajta a Szent Szellem által az ige, át tud áradni a Szent Szellem által Istennek szeretete, át tud áradni a Szent Szellem által Isten szentsége, és tud úgy inteni, hogy az tiszta, világos, és nincs benne kompromisszum, mégis benne a reménység a megtérésre és a szabadulásra. Tehát ezek a megtöltségek elkezdik kiformálni bennünk a Krisztust. A teremtettségünknél fogva azt a képet, amilyenné válni lenne jó. Ezért nem jó rugódozni ezeken a dolgok ellen, bár az első reakció azt gondolom, a éretlenségünknél fogva ez lehet. Aki már érettebb, az már kicsit másképpen van. Persze az életember úgy a pofozógépet kerüli. Az életlen még belemegy hamar. És akkor kap 2-3-at, és akkor rájön, hogy lehet, hogy nem jól szólt. Menjünk tovább. Csak egy gondolat itt a Máté 27:50-ben, Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, tehát hangosan kiáltott, és kilehelte, a szó jelentése kibocsátja, elengedi, szabadon engedi az ő lelkét, az a szellemét. Legutóbb beszéltem a halálról, amiről a Biblia beszél, és ez megint fantasztikus képe az Isten igének, amely segít közelíteni az élet lényegéhez bennünket. Azt mondja, hogy hangosan fölkiáltott, hát valahogy ilyesmi történetett. Bocsi. És azt mondja a Biblia, hogy elengedte, Jézusnál nagyon jó ez a kép, hogy ő engedte el az ő szellemét, vagy azt is lehet mondani, hogy a teste elengedte a szellemét, a test börtönéből kiment az ő örökkévaló része, a szelleme, és nem a lelke. Tehát nagyon fontos dolog. Ez van a Bibliában benne. Amíg a Földön élünk, eszetekbe ne jusson, csak szellemeknek lenni. Tehát óriási katasztrófákat eredményez, az ember nem veszi tudomásul, hogy van teste, és azt gondoznia kell. Ráadásul ne úgy gondozza, hogy különféle kívánságok ébredjenek benne, hanem megfelelően gondozza, és ugye ez nem a sündisznó öv. A gondozás nem ezt jelenti. Eszebe ne jusson az értelmi érzem akarat lelki szintjét pusztán ilyen rossz, felesleges, még hordozom egy pár évig, aztán megszabadulok ettől. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nem bűn egy interaktuális élmény. Különösen az, aki szeret könyveket olvasni, szeret színházba járni, szeret olyan dolgokat, művészeti dolgokkal foglalkozni, amely megmozgatja a lelkét, inspirálja, élményt jelent neki. Nem bűn, azt gondolom, sőt, beteg ember az, aki, ha van ilyen indítatási nyitottsága, nem táplálja a lelkét ezekkel a dolgokkal. És van, aki soha nem tud Isten közelébe kerülni, nem olvas jó könyveket például. Amiből Isten kutakodik, keresi, olvassa. Úgy érzi, mint a sivatagban lenne, ha csak dicsőíteni kell. Mert úgy működik, hogy neki erre szüksége van ahhoz, hogy valamilyen szinten Istenhez közelébe kerüljön. A másik remete lenne leginkább, kimenne a fűzfák közé, egy pecabottal, nem értem az én embereket, én nem vagyok ilyen, de van, akinek ez kell. És időről időre megnyugszik a lelke is. És a szellemében átél valamit Istennel. Van, akinek azt kell, ami nekem is, hogy összejön keresztény tesókkal, egy összeolva a szellemük, és tudják keresni itt az Urat. Én nekem ekkor tud az Isten legközelebb jönni az én életemben. Ezek azok a pontok a közösségi élménynek, ezek a Isten kereső élmények, amikor leginkább engem ki lehetne üldözni, azt meg egy hónapig menjek egy Bibliával, üljek le a sivatag közepén egy oázis szélére, és a kutya nem szól hozzám. Tehát én ettől belepusztulnék. Tehát lehet, hogy néha úgy gondolkodtam, hogy biztos gáz, mert ilyen remetének kell lenni, de nem így van, nem így vagy megalkotva. Van lelked, van indítatásod, vannak irányultságaid, amelyeket tudomásul kell venned, hogy itt alkotott meg az Isten, és ami a földi létben vagy, akkor ezekkel is számolnod kell. És egyáltalán nem bűn az, ha szereted finom ételeket, akkor néha eszel finom ételeket is, és akkor nem csak pirítoson élsz meg vízen, mert még nem vagy eléggé szent. Mert a szentség nem azt jelenti, hogy pirítoson élsz meg kenyére, meg kézzelsülten. Nem ezt jelenti. A szentség azt jelenti, hogy az Isten magához ölelt téged. És azt mondja rólad, az enyém vagy. Ha szentséget, új szövetség értelemben le akarom fordítani, akkor leginkább ezt jelenti, hogy az Isten, a te atyád magához ölel téged, és azt mondja, az enyém vagy. Na most, mivel ennyire közel vagy az atyához, persze, hogy ez meglátszik a viselkedéseden, az életviteleden, a beszédeden, az öltözködéseden, a szokásaidon. Meg fog látszani, mert hozzátartozol, és átjárt téged az ő lénye, jelleme, formált téged, és mivel a közelébe is akarsz maradni, ezért nem csinálsz olyan dolgokat, amivel a szívébe fájdalmat okozol. De a szentség nem azt jelenti, hogy nem vagy parázna, nem vagy hazug, nem lopsz, nem csalsz, nem ezt jelenti. A szentség azt jelenti, hogy Isten magához ölel téged, és azt mondja, az enyém vagy, gyermekem vagy, ez a szentség. És persze ebből fakad az, ami a Bibliában szintén ki van jelentve, hogy ez meglátszik a cselekedeteiden, a beszédeden, a gondolkodás módodon is. Repültek a jegyzetek. Tehát Jézus, amikor kibocsátja a szellemét, akkor kiszabadul a szelleme a testnek a börtönéből, de kiegészítésképpen elmondtam, amit elmondtam, hogy az ember a földi létében a test, lélek és szellem harmóniájában létező valóság. Örülök neki. Jó van. Nem. Ugye pontosan azért, mert minden féltve őrzett dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Tehát nem csak a szellem életed, hanem a lelki életed és a fizikai léted is onnan indul ki. És egyáltalán nem, sorolhatnám, tehát azt hiszem értitek, tehát fontos ebben az egyensúlyban lenni, hogy Isten szelleme vezetése alatt van az életünk, de egy teljes életet tudunk élni. És az Úrban tudjuk az életet élvezni. A Zsoltárok 34:19-ben írjátok föl, és az Ézsaiás 57.15-ben, tehát Zsoltárok 34.19, Ézsaiás 57.15-ben van az, amiről már beszéltem, de hadd olvassam el az igét, és hozzá is föl tudjátok jegyzetelni. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket, ruach, tehát szelleműeket megsegíti. Ézsaiás 57.15. Azt mondja magasztos a fenséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos szelleművel is. Felüdítem az alázatosaknak a lelkét, felüdítem a megtörteknek a szívét. Érzitek, erről beszéltem. Ahogy a mennyben van az Isten, úgy lakozik a megtört és megalázott szellemi emberrel, és ehhez beszéltem néhány dologról, amit bele is érezhettél, ha már Krisztus követő keresztjén vagy, és Szent Szellem által újjászülettél, akkor voltak tapasztalataid a nyomorúság szenvedés által való isteni tapasztalatokkal, isteni közelségekkel. És a példabeszéd 18-14 szintén egy olyan ige, amelyet, hogyha az eredeti szövegben lévő szavakkal olvasunk, akkor megint egy olyan ige, amikor fogja az ember a fejét, és azt mondja, mi van? Tehát példabeszéd 18-14. Ezek az igék, amiken úgy játszottunk szaladni, mikor olvasok a Bibliát. Ezt emlékszem, tovább se értettem. Nem? Biztos van ilyen ige, nem? Ugye újra olvastam a Bibliát, ezt a múltkor se értettem. Hát lesz egyszer szó róla valahol, vagy megkérdezem valamikor. Példabeszéd 18-14. Nekem is van több ilyen egyébként. És ilyenkor mindig bosszant, hogy elkezdek kutakodni, hogyha annyi időm csak van belefektetem, hogy hogy lehetne megérteni. Példabeszéd 18-14. Na, ezt sokszor elmondtam, most már jön az ige. Az ember lelke, az a szelleme, elviseli a szenvedést. Tehát a szellemed úgy van megalkotva, hogy elég hosszú tűrése képes. A szenvedést elviselni képes. Megdöbbentő dolog, hogy egy ember mit bír ki. Tehát egyszerűen például, akik háborúból jönnek vissza, és rengeteg fájdalom, nyomorúságot éltek át, olyan mélységet járnak meg, hogy ez, egyrészt mondjuk nem beszélnek róla, például a holokauszt túlélőiről mondják, hogy nem beszélnek róla. De túlélték. Pedig iszonyú lehetett, borzasztó lehetett, fogalmunk sincs. Tehát igazán nem tudjuk át sem érezni. És ez nem bűn, ha nem tudod átérezni, mert nem voltál soha ott. Megpróbálhatsz empatikus érzéseket csalni magadba, és valamilyen szintig, ameddig eljutottál a szellemed megtörtségében, tudsz is kapcsolódni ehhez, de csak addig a szintig. És ez nem bűn. Tehát ez nem bűn. Ne gondolj, hogy ez bűn, hogy ezt nem tudod mondjuk még átérezni, mert lehet, hogy soha nem is kell, és az Úr őrizzen is meg mindenki tőle, ettől. De azt mondja, nem beszélnek róla. Viszont rengeteg mindent kibírtak. Tehát az ember szelleme kibírja a szenvedést. Igenis, sokkal többet bírunk ki, mint gondoljuk. Viszont folytatja az ige. De a szellem összetörik. Lélek van, de ugye szellem szó szerepel itt az eredetiben. Összetörik. Azt el lehet-e hordozni? Na most akkor mi van? Isten a megtörtel, a megtört szelleművel és a megalázott szellemi emberrel lakozik. Ha meg megtörik a szellemed, akkor nem bírod elhordozni. Hát akkor most mi van? Akkor jó, ha megtörik a szellemem, mert erről beszéltem eddig. Vagy ha elhiszitek, akkor végetek van. És meg keresetek új teológiai magyarázatokat. Nem. A feloldás ennek az igének az, hogy az ember szelleme kinek a kezében van jó helyen? Isten kezében. Ezt a Biblia azt mondja, hogy a szellemen, az ember szelleme sok mindent kibír, de ha összetörik, azt Isten nélkül nem bírja ki. Tehát ezek a megtörtség pillanatai, amikor az ember szellem megtörik, és azt mondja, hogy nem bírom tovább, ezek azok a pontok, amelyen akkor úgy lehet csak túlmenni, túlépni, hogy megjelenik ebben az Isten. Isten közelsége, kijelentése, szabadítása, szeretete, vigasztalása, gyógyítása, helyreállítása. Tehát, hogy korábban láttuk, hogy az ember szelleme ekkor tud belekerülni az Isten kezébe, mert amíg tudja, amíg bírja, az ember nagyon makacs lény. Addig megpróbálja maga erejéből. Viszont van egy pont, amikor azt mondja, hogy vége van. Most már nem értem, nem tudom, nem értem Isten sem, a helyzetet sem értem, én már ezt nem bírom tovább. És ezek azok a pontok, amikor az újjászületett keresztény, akkor elkezdi keresni Istent. és imádkozik, és keresi az Urat, és elkezd megtapasztalni olyan mély közösséget és találkozást, hogy a szelleme belekerül Isten kezébe, és ott kezdi Isten megtölteni a megtörtség réseink keresztül az ő szellemét, az ő lényét, életét, és hozza be az örömöt. Olyan örömöt hoz be ezekben a pontokban az életünkben, és amit nem tapasztaltunk soha az életünkben azelőtt. Így van? Ezekben a találkozásokban olyan öröm járját az embernek a benseit, olyan békesség, olyan vigasztalás. Tehát most is az ember belegondol, és mondom, valami. Nagyon jó. Nagyon jó. Persze, ugye megint nem szellemi mazoizmusra akarok buzdítani, mert szenvedések vannak. Munkahelyen, a családban, anyagi életünkben, sok területen él ebben a világban, a világ igazságtalanságával szemben szenvedés. Egyszer lelkész azt mondta, a boldog, a szellemben szegények, aztán ők meglátják Istent. Azt mondja, a szegények, a nyomorult, a boldogok? Azt mondja, ezt egy vallásos ember nem fogja tudni befogadni, mert hiába próbálja meg, hogy boldog sírnak. Hát aki sír, boldog? Hát hiába próbálja a hegyi beszédet egy újjá nem született, Isten nélkül lévő ember, azt mondja, hát boldog leszek, és akkor becsavarodik. Tehát az Isten nélkül nem megy. Tehát a hegyi beszédnek a működése csak úgy van, hogy a szellemed Isten kezébe kerül. Akkor tudsz boldog lenni, ha sírsz, és vigasztalást nyerni, nem? Tehát az a feloldás, az isteni találkozás, az az öröm nem költözik be, csak az Isten szellemét újjászületett szellembe ezekben a szituációkban. Ezért egy vallásos ember hiába olvassa egy beszédet, nem működik neki. Ráadásul egy csomó kudarc és csalódás éri, mondta ez a lelkész az életét, mert hiába próbálkozik vele, nem tudja megélni. Mert próbál úgy élni, úgy viselkedni, és viszonzású bántást kap, viszonzású leutasítást kap, nem pedig jót. És azt mondja, nem érdemes jónak lenni. Ugye ez a végső konklúzió. Viszont az az ember, aki az Úrnak adott, amikor a másiknak adott, az nem úgy éri a csalódás, hanem tud boldog lenni, mert az Úrnak adta. Így van? Tehát ez az ige így. És még a megtörtségnek mi lehet célja, egy utolsó igét olvasok, és aztán még egy igazságot osztok meg a bűn hatása témánál, amit nem mondtam el legutóbb. János 3.30-nál nyissátok-e Bibliátokat, lapozzatok oda. Egy nagyon fantasztikus bizonyságtétel ez, amelyet mi előszeretettel idézünk a Bibliából, és nagyon tetszik nekünk keresztényeknek. Ez keresztelő, azaz pontosabban bemerítő Jánosnak a vallástétele, a bizonyságtétele, ami kijön. Tehát ez ugye nekünk újjászületett keresztény embereknek ez olyan kedves, tehát olyan szimpatikus ez a bemerítő János, nem? Tehát ebben olyan szimpatikus. Meg abban is szimpatikus, azt mondja, még a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani, tehát azt mondja, még azt a fázis sem vagyok méltó megtenni vele, hogy levegyem a sarut a lábáról, hogy egy rabszolga megmossa aztán a lábát. Vagy mikor kellett levenni a sarut, amikor jött egy vendég, és a rabszolga odament, és levette a sarut, és megmosta a lábát a vendéglátó rabszolgája. Azt mondja, még erre se vagyok méltó, hogy ilyen módon közeledjek hozzá. Csak ez a bemerítő János mond egy nagyon fontos igazságot. János 3.30. Neki, olvassuk együtt, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Na hát ez a megtörtségnek egy másik nagyon fontos célja. Hogy én, az egóm, a büszkeségem, a tudásom, a magabiztosságom egyre kisebb legyen, hogy egyre többet tudjak átadni a Krisztus szeretetéből, szenvedélyéből, jóságából, hűségéből, reménységéből az emberek számára. Mert mire várnak az emberek? Hogy az Isten fiak lelepleződjenek. Igaz? Erre várnak az emberek. És ezek a megtörtségeken keresztül, de ez így van, gondold be az életedben ezeket a pontokat, hogy mennyire megváltoztattak ezek téged. Amikor ezeken átmentél, mennyire megváltoztatott Isten hozzáállásodban, a családodhoz, talán a feleségedhez, gyerekeidhez, munkatársaid, osztálytársaid, a szüleidhez, megváltoztatott benned dolgokat. És igazán nem ők változtak meg sokszor, te változtál meg, és megváltozott a kapcsolatotok is. Így van? Boldogass, hogyha tapasztaltál ilyet. Tehát ez egy fontos célja, és Memérte János valami nagyon fontos igazságot megtapasztalt, hogy valami többet átélni abból, akinek igazán lennem kéne. Amire el vagyok hívva. Jó, a bűn hatása a szellemünkre témában beszéltünk arról, hogy boldog ember az, Zsoltárok 32.2, boldog ember az, akiben akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs a lelkében álnokság, vagy csalátság. És beszéltünk arról, hogy amikor az ember bűnbe kerül, akkor a szellemére egy lepel kezd borulni, és a helyzetét, de nem csak a magáit, hanem mások helyzetét sem tudja tisztán megítélni. Azt szokták mondani, hogy az emberek, amikor elkezdenek eltávolodni Istentől, hallottam egy olyan embertől sajnos, aki elhagyta, eltávolodott az Úrtól, és azt mondta nekem, hogy tudod, Sanyi, amikor eltávolodik az ember Istentől, elkezd egyre több minden beleférni az életébe. Amiket már megenged magának, hogy megcsinál. Amikor bűn bejön az ember szellemébe, akkor az ő helyzet értékelése is megváltozik. Tehát nem fogja tudni az ő helyzetét tisztán megítélni. Ez van a szükség, hogy megítélje mondjuk az ige. Ige például az embert. Hogy világosában is van. Figyeljetek oda, hogy hányszor volt az életünkben olyan, amikor elcsúszott az életünk bizonyos területen, és közölte velünk Isten az ő igéjét valamilyen forrásban, és felocsuttunk. Mondjuk az Örök Csabájában, hogy hát itt én elcsúsztam a beszédemben. Olyan szavakat kezdtem használni, amit valamikor azt mondtam, hogy ez nem jó, tisztátalan, nem helyén való, nem tiszta, nem szent. Igaz? Hogy olyan dolgot kezdtem megnézni, amik korábban azt mondtam, hogy ez nekem nem fél bele, ez mocskos, ez szennyes, nem szennyezem a szellememet. Olyan dolgokkal kezdtem tölteni az időt, és egyre többet, amit korábban azt mondtam, hogy ez nem jó nekem, és tapasztaltam, amikor nem abban jártam, hogy jó volt. Áldás volt, élet volt, most pedig elcsúszott. És probléma az, hogy amikor ezek az emberek, amikor az ember benne van ebben az állapotban, akkor a másikat sem ítéli meg helyesen. Tehát vagy ítélkezik felette, ez egyik dolog, vagy bátorítja rosszra. Tehát vagy mondja, nem olyan nagy dolog ez, nem olyan probléma, ez belefér, hát tudod. Igazolva saját magát. Tehát ez a bűnnek a szellemre gyakorolt hatás olyan, mint egy lepel lenne rajta. Egy fátyol lenne rajta. És ezért van az, mikor beszélgetsz ilyen emberek, akik benne vannak számodra nyilvánvaló bűnökben. És beszélgetsz velük, és úgy érzed, hogy azt mondják, hogy jogosan tettem, mert megbosszultam csak, amit velem csináltak. És úgy gondolja, hogy ez jogos. Ő ezt megengedhette magának. És te ki vagy akadva, hogy nem látja, hát ennyi a tiszta világos az egész helyzete. Egy egyszerű tapasztalt lelkigondozó, aki a gyülekezetünkben is szolgált még annak idén a Simonfi utcán, aki írta a lelki gyógyulás anyagot, hogy is hívták? Alfonso Garces. Halleluja. Tudjátok, kis tüzes, alacsony kis tüzes. És azt mondta, hogy a legnagyobb problémát az okozta a lelki gondozói szolgálatában, hogy valakit, mikor tetten értek egy bűnben, eljuttassák addig a pontig, hogy a hamisság alól kitisztuljon az elméje, hogy bűnnek ítél azt, amit elkövetett. Mert minél tovább van a szellemén ez a homály az embernek, annál inkább rájön ez a hazugság, hamisság, önigazolásnak a állapota, és a lelkismeretét és a Szentszellem megszabadító munkát elaltatja, elnyomja, és ezért benne tud maradni egy hazug életben. Tehát képes arra, hogy el tud játszani egy közösségben valamit, amit el kell játszani, másik helyen csinálja a bűnt, és nem probléma neki. Ez a hamisság miatt van. De mit mond az Isten igéje? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, tehát az megvalni azt jelenti, hogy beismerem, egyet mondok, egyet értek Istennel. Tehát a bűnvallás azt jelenti, hogy azt a dolgot, amit mondtam, vagy tettem, úgy ítélem meg, hogy Isten ítélkezik felett, hogy Isten szól róla. Így van? Tehát egybe hangzóan szólok az Istennel. Tehát nem azt jelenti, hogy bocsánat kérek Istentől, jaj, bocs uram, aztán megyek tovább, hanem oda megyek Istenhez, és én egyet értek vele abban a dologban, amit elkövettem. És azt mondja Isten igéje, hogy erre bocsánatot nyerünk, tehát feloldást nyerünk a szellemünkben, és még mit mond a Biblia? Megtisztít minket minden gonoszságtól, hamisságtól, csalátságtól, tehát leveszi ezt a fájtlat, ezt a homályos leplet az ember szelleméről. Ezt ugye beszéltük meg, és mondtuk azt, hogy a felelősség áthárítása megjelenik a csalátsággal. A hazug és képmutató élet, beszéltünk Júdásról, hogy meddig ment el, egészen elment a démonizálódásig az ő élete. Aztán beszéltünk a szabadulás útjáról, hogy a szabadulás útja a zsidó 3.13-ban van például, azt mondja, hanem incsétek egymást minden napon, még tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűn csalátsága által. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az intés egy fontos eszköz arra, hogy valakinek a szelleme megtörjön. Mondta egyszer valaki, hogy ez olyasmi, mint amikor szokták mondani az emberek, hogy majd elsüllyedtem. Vagy megnyílt alattam a föld. Mikor valaki úgy megpirongatta, amikor szembesült egy bűnével, lelepeződött, kiderült, azt mondja, elszégyeltem magam, majdnem megnyílt alattam a föld. Ismerjétek, igaz? Majd elsüllyedtem szégyenemben. Ez a hatásos intés. Érdekes képünk van engem az intésről. Az intés mi azt gondoljuk, hogy ilyen tyutyuló-putyuló. Tehát, hogy mondtam is valamit, nem is, meg ne bántsam a testvért, de hát én megtettem, ami rajtam állt. Viszont a Biblia mit mond erről? Na persze, azért szeretettel, de a szeretet az ilyen. Például beszélek 27.6. Jó szándékok a baráttól kapott sebek, de család a gyűlölködőnek a csókja. Mik tisztítanak meg a bűntől? Sebek és zúzódások. Biblia azt mondja, hogy amikor a barát, egy testvér inti a másikat, akkor az olyan módon történik, hogy az egy sebet üt a másik szívében. Ezért próbálják elkerülni. Tehát az nem intés, amikor azt mondjuk, ó, olyan cuki fej vagy. Figyelj, nem kéne ezt vagy azt csinálnod. Ez nem intés. Az intés azt jelenti, figyelj, Isten igéje azt mondja, hogy ha ezen az úton jársz, akkor ennek ez lesz a következménye. És ha meg nem térsz, elkárhozol. És pokkor fogsz jutni. És a helyzet az, hogy miért téged a következő percben, egy órában nem tudod. Ne játsz Isten kegyelmével. Ne keményedj meg a bűnnek a csábításában. Az nem baráti szeretet, amikor valaki elnézi a másikat, hogy bűnben él. És el tud nevetgélni vele, játszadozni vele, szórakozni vele. A Biblia azt mondja, aki igazán barát, az úgy meginti a másikat, hogy majd ne elsüllyed. Durva, amit mondok? Nekem is, azt hidd el. Mert tőlem is távol áll. De Jézus Krisztus hogy inti Pétert? Távozz tőlem, sátán! Kerülj mögém, sátán! Nevén nem felejtett el. Hogy inti Jakabot és Jánost, amikor tüzet akarna parancsolni Samáriára? Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Nem azt mondta, hogy mondhatok ilyet, fiúk? Hát szeressétek ellenségéteket, tyutyuló-putyuló. Azt mondja, milyen szellem lakozik bennetek, barátaim? Milyen szellemnek adtátok át a szellemeteket? Kinek a befolyás alatt vagytok most? Nem kellett többet mondani Jézus Krisztusnak, vágták a témát. Igaz? Furcsa, amit mondok, lehet neked, és nekem is, azt hidd el. Mert valahogy el az egész történet picit olyan más képünk volt eddig. De ha igazán szereted a másikat, és meg akarod menteni, akkor úgy kell megintened, hogy ez sebet üssön az életén. Tehát megtörje a szellemét, és elgondolkodjon. Egyetértetek vele? Ki az, aki nem ért egyet vele? Na jó. Mert azt mondja az ige a Példabeszédek 20.30-ban, hogy zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Másik én azt mondja az ige, hogy ugye a Példabeszédek 25-ben jobban nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Azt mondja egy Salamon, hogy megértettem, jobb az, ha valaki nyíltan megmondja, hogy mi nincs rendben, mint a titkon engem szeretget. Egyébként a gyűlöködnek a csókja pedig ugye a Júdás csókja az Új Szövetségben, aki démonizálódott. Tehát beköltözött a sátán bele, és képes volt csókkal árulni a Jézus Krisztust. Azt mondja az Isten igéje, sokkal jobb annál, aki azt mondja, áldjon meg az Úr testvérem. Sokkal jobb azt mondja, figyelj testvérem, ezt nem jól csinálod. Térj meg belőle. És az a baj velünk, európai szocializálódott keresztényeken, és magamon is észrevettem, ha mondjuk elhangzik nyilvánosan egy rossz beszéd, és nyilvánosan föláll valaki, és azt mondja, ez nem helyén való, tér meg belőle, mert ezt mondja Isten igéje, akkor mit csinálnánk mi most? A legtöbb keresztény elfordulna. Ú, de ciki helyzet. Pedig hidd el. Ez így elhangzik, az biztos, hogy majd elsüllyed. És a hívő ember, akkor azt mondja, mondani, igazad van testvérem, megtérek. Köszönöm, hogy nem engedted, hogy ezt a 15 embert bűnbe vigyem, és félrevezessem. Nem? Iszonyú kemény, én tudom. És mikor elkezdik gyakorolni, akkor majd nem tudom, mi lesz, de... De ez van benne a Bibliában. A példabeszél 28-23. Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, végül lesz kedvesebb, bocs. Tehát azért ne ringasd magadat illúziókban. Tehát végül azonban kedvesebb lesz azoknál, aki csak hízeleg. Aki csak hízeleg. Hát adja Isten meg nekünk, hogy tudjunk úgy intani, megtörjön a másik szelleme. Megtérésre is. Beütassuk a másik embert. Tudod, inteni Szent Szellem által lehet így csak. De ez nem emberi indulatból van, hogy most felidegesített téged a másik, és akkor jól beolvasol neki. Ettől nem fog semmi történni. Tehát ettől a szelleme soha nem fog megtörni. Akkor a Szent Szellem által tudod inteni. Tisztán igazsággal, de szeretettel, mert igazságot szeretetben szólunk. Tehát célom az, hogy megmentsem őt, hogy megóvjam a botlástól, hogy segítsem őt, igaz? Ezzel a felelősség és szeretete vagyok, mint barát mellette. Akkor ez a Szent Szellem által intésben már megvan az esélye annak, hogy megtörik, és megszomorodik, és megtér. Már megvan az esélye. De még a döntés az ő kezében van, ne feledd el. Tehát még. És az sem biztos, hogy azonnal reagálni fog, lehet engedni kell egy kicsit, hogy ezt feldolgozza. A másik. De az igaz intés az, amikor a Szent Szellem által igazságot szólunk szeretetben, de másiknak a szívéig jut el, és megtöri a szellemét. A büszkeséget, a gőgöt, a bűnnek a családságával való hajlamot, és ugye meg lehet keményedni a bűn csábításában, azt mondja a Biblia. És a Zsoltáros így szól, az 51. rész 12-19-es versében olvasom a két utolsó verset ma. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Isten előtt a töredelmes lélek, kedves áldozat, a töredelmes és a megtört szívet nem veted meg, Istenem. A megtört és töredelmes szellemű ember igazán erős személyiségű. A megtört és töredelmes szellemi ember igazán erős szellemi ember. Azt hiszem, értitek, igaz, érzitek. Jézus megtört szellemében, atyám kezdve beteszem le a szellememet. Átadta az életét, hogy megmentsen bennünket, és hordozza ennek a képét, ennek a megtörtségnek a képét, megtörtségnek az üzenetét a mennyben, és ezzel vár bennünket, amikor csak imádkozunk, amikor csak közeledünk hozzá, hogy egyre mélyebben megtapasztaljuk, átéljük az ő drága jelenlétét, hogy boldogok és teljes élettel legyünk, és tényleg áldott emberek tudjunk lenni. Az Úr áldja meg így benneteket, minden harcotokban, minden harcunkban, és egymással kapcsolatunkban, a felelősségben, a szeretetben, odafigyelésben, mert az idő gonoszak, és igenis fontos, hogy ott álljunk egymás mellett, és szolgáljunk egymás felé, igazságban, szeretettel, abból a megtörtségből, amiben mi is részesedtünk. Amen.